Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom, a második fejezet 13. és 14. verséből. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Vajon közel van hozzánk karácsony, vagy még messze van? Azt gondolom, hogy ez valószínűleg a felnőttek egy jelentős része azt mondaná, hogy nagyon-nagyon közel van. Mert még annyi mindennek meg kell addig történni, még annyi feladat van, és valószínűleg a gyermekek nagy része azt mondaná, hogy hát nagyon messze van, még már rég itt kellene lenni, még ki tudja hányat kellene aludni. Abszolút nézőpont kérdése, hogy közel van, vagy távol van. Kettős, ambivalens érzéseink lehetnek ezzel a kapcsolatban. Ezen az advent negyedik vasárnapi istentiszteleten a közelségről, inkább mint témáról, nem klasszikusan az igét kifejtve, a közelségről szeretnék beszélni. Mert advent nagy témája igazából a közelség. Ugye egyrészt Isten közelsége vagy közeledése, az egész advent, ahogy az ember készül és érkezik karácsonyba, ami ugye arról szól, hogy Isten eljött Jézus Krisztusban, és Isten újra eljön, ez Isten közelségének a témája. És adventben lelkileg azt az utat járhatjuk végig, hogy hogyan közeledünk mi Istenhez. Nyilvánvaló Isten nem lesz közelebb karácsonykor, mint volt december 1-én, vagy június 15-én. Ő ugyanúgy van. De mégis azt éljük ilyenkor meg, és arra figyelünk, azt az utat járjuk, hogy hogyan jön közel Isten, és mi hogyan kerülünk közelül hozzá. De ugyanakkor advent másik nagy témája a közelség kapcsán, az a másik ember közelsége. Az egész karácsony e felé fordít bennünket. Mit jelent a másik ember közelsége? Ilyenkor sok jótékonyság, jótékonykodás is elindul, ami szintén felveti ezt a kérdést. Ki van hozzám közel, ki van távol, kinek tartozom valamivel, kinek nem tartozom semmivel, mit jelent közel lenni egymáshoz, a család kérdése. Az egész advent a közelségről szól. Úgyhogy erről a két dologról szeretnék először beszélni. Hogy van a másik ember közelsége? Egy nagy kettősség van ebben. Hogy van Isten közelsége? Másodszor abban is egy nagy kettősség van. És végül ennek az igének az alapján, amit olvastunk, mit mond az evangélium a közelségről, Isten és a másik ember közelségéről? Közel van-e hozzánk a másik ember? Közelebb kerülünk-e egymáshoz? Az alapbenyomás közhelyszerűen az, hogy hát sokan inkább, mintha távolodnának az emberek egymástól. Néhány képet szeretnék felvillantani. Az első a közöny. Nagyon sok példát hozhatnánk. Legtöbben tudjuk, néhány héttel ezelőtt, 3-4 héttel ezelőtt a Blaha Lujza téren kiugrott egy fiatal férfi, egy szálloda 5. emeleti szobájából. Nagyon sok vita volt utána erről, nagyon sok írás, hogy leesett a földre, mesztelen volt, megállt a busz, és ki mit csinál ebben a helyzetben? Van-e valaki, aki ráterít egy kabátot? Az első pillanatban nem is tudták az emberek, hogy ez valóság vagy nem. És a vita, ami azóta is zajlik itt-ott erről, az az, hogy igazából egy-két ember segített, de a többség nem csak hogy állt, mert hát persze mit tudnánk tenni, hanem fényképezett, videót készített. Milyen messze, milyen közel van hozzánk a másik ember? Ez a kép csak felvillantja azt a jelenséget, ami az elmúlt 10-15 évben határozott jelenségé lett, amelyet úgy neveznek, hogy katasztrófa turizmus. Amikor mások nyomorúsága, kiszolgáltatottsága, baja ad valamiféle élményt. Le lehet fényképezni, meg lehet osztani, lehet róla beszélni. Egy másik kép a barátság. Nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalata, mi a benyomása a barátságról. 2-3 hete még a példabeszédek könyvén beszéltünk a barátságról. Akkoriban még, aztán nem használtam ezt a cikket akkor, akkoriban olvastam egy cikket, egy kutatást igazából a barátságról, ami legalább 10 éves, de a kutatás több hullámban vizsgálta az emberek barátainak a számát. Ez elég korán kezdődött, 93-ban és 97-ben vannak már adatok. Az adatok tükrében a legszembeötlőbb jelenség a barátok számának a csökkenése, és a baráttal egyáltalán nem rendelkezőek arányának a növekedése. 1993-ban a megkérdezettek átlagosan 7,1 barátról számoltak be, 97-ben már csak 4,5 barát van, 2004-ben 4,2, hogy most 10 évvel később mi lenne az átlag, csak tippelhetjük, de valószínű még kevesebb. Hasonlóan 93 és 97 között 10%-kal nőtt azoknak az aránya, akiknek egyáltalán nincs barátjuk. És hogy arról beszélünk, hogy milyen közel van a másik ember. Közelebb vagyunk. Van-e közel ember? És akkor ez a cika lehetséges magyarázatok között a következőket mondta, ami nagyon elgondolkodott. Az egyik dolog elgondolkodott. Az egyik azt mondta, hogy a munkahelyek jó részén manapság is nagy a bizonytalanság. Ugye bárki bármikor kirúghatnak, és valamikor régebben, még a 90-es évek előtt a munkahelyi barátságok nagyon meghatározóak voltak. De ugye ez azt mondja, hogy ma, ahol valamikor több barátság született, ott ma sokkal nagyobb rivalizálás van, verseny van, gyanakvás van, képtelenség, hogy egymással emberek barátságba kerüljenek, például a munkahelyen, mert hogy ellenségei lettünk egymásnak. Ki tartja meg, ki jut előbbre. Egy másik magyarázat, amit még emellett felsorol, az az, hogy úgy tűnik, mondja ez a kutatás, hogy mind a vagyoni helyzet, mind a politikai hovatartozás szerepe megnövekedett a kapcsolathálózatok formálódásában. Azaz azt mondja, hogy magyarul a vagyoni helyzet és a politikai hovatartozás sokkal jobban szétszakít a mai világban, és sokkal inkább lehetetlenné teszi a barátságokat, mint korábban. És a harmadik dolog, amire utal, az a mindennapjaink tempójának a felgyorsulása. Van-e közel ember? Közelebb kerülünk-e egymáshoz? A harmadik kép, amit felvillantok, az a párkapcsolat. Két héttel ezelőtt volt egy nagyobb konferencia, úgynevezett startup cégeknek, amik az ilyen frissen induló új innovatív cégek. Az egyik például a Prezi, aki szervező is volt ebben. Ez egy nemzetközi konferencia volt az Uránia moziban, és ott elhangzott egy előadás, amit megnéztem, így jutottam ehhez ideón, ami arról szól, hogy hogyan épít az ember munkatársi csapatot. És nem is erről szól ez a dolog, amit most mondok, hanem az előadó kivetített egy képet. Mindenről képeim vannak, azért nem vetettem ki, mert nem látszana jól. És arról beszélt, hogy ugye azoknak az embereknek, befektetőknek és cég alapítóknak és vezetőknek, hogy sikeresek legyenek egy olyan területen, ahol nagyon nehéz megkapaszkodni és felépíteni valamit. És arról beszélt egy képben, hogy az egyik felén azok a dolgok voltak, amelyek már elmúltnak, azt mondta ez a goodbye, a másik felén azok a dolgok vannak, amik érkeznek. Erre azt írta, hogy hello. Ami elmúlik, néhány dolog, elmúlik a nyugdíj, elmúlik a pénzér, megszűnnek a pénzérmék, mondja, elmúlnak a nem internetes üzletek, megszűnik a CD, a DVD, megszűnnek a napilapok, megszűnik a biodiverzitás. Ez és sok minden, ez mind elmúlik, azt mondja. Olyan világban élünk, olyan gyorsan változó világban, ha valaki itt meg akar ragadni valamit, tudnia kell, ez elmúlik. Mi az, ami jön? Következők, sok-sok minden van, egy pár dolog, amit írt. Memória, implantátum, akármit is jelentsem. Fizetés új lenyomattal, 3D nyomtatás, űrturizmus, és egyszer csak azt látom, hogy robotszex. Hát mondom, ez mi? Utána néztem. Párkapcsolat, közelség egymással, erről beszélünk. A New York Times-ban megjelent egy cikk, ami egy könyvet ismertetett 2007-ben, amely könyv abszolút pozitív módon ír arról, hogy az évszázad közepére teljesen bevett és normális dolog lesz a robotokkal való szexualitás. És azt mondja, hogy az emberek érzelmi kötődése is ebbe bele fog tartozni. Ezt nem lehet. Gondolj egy pillanatra arra, hogy már 20 évvel ezelőtt a gyerekek micsoda érzelmi kötődést tudtak kialakítani a Tamagocsival. Vagy ma is bármilyen olyan interneten virtuálisan meglévő állatkával, amit fent kell tartani. Érzelmi kötődés ma is kialakul az emberben ilyen személytelen dolgokkal. Ahelyett, hogy tovább ismertetném, hogy mi mindent mondott még erről a témáról ez a könyv, meg egyáltalán, határemeljétek a magam megdöbbenését. Az egyik a megdöbbentő kilátás, hogy a legszebb, legszemélyesebb közösség férfi és nő kapcsolatának a totális pusztulását jelenti ez, az elszemélytelenedés és a tárgyiasítás. És a másik dolog az, hogy nem vonhatjuk ki magunkat ez alól, és azt mondva, hogy hát ez valami párembernek valami őrülete, mert ez a jelenség egy jel arról, hogy merre megy az a kultúra és az a világ, amiben élünk velünk együtt. 10-15 évvel ezelőtt nem volt e-mailes szerelem, Facebookos randi, SMS-es szakítás, és így tovább. Ma teljesen normális mindez. Ami ma teljesen hihetetlennek tűnik, az lehet, hogy 15-20 év múlva teljesen normális lesz. Közelebb vagyunk egymáshoz. Mit jelent a másik ember közelsége? Beszéltünk a közönyről, beszéltem a barátságról, felgöntöttem egy képet a párkapcsolatról. És olyan könnyű azt mondani, nem, hogy hát igen, olyan sopánkodva, hogy hát ilyen a világ. Hát egyre távolabb vagyunk egymásról, de tegyük vissza a kérdést a másik oldalról. Biztos, hogy akarom, hogy közel legyenek hozzám emberek? Valaki azt mondta, hogy a pszichológushoz járni azért jó, mert a pszichológus úgy hallgat meg, hogy nekem nem kell őt meghallgatni. Mert a barátot nekem is meg kell hallgatni. Ő úgy hallgat meg engem, hogy nekem nem kell őt meghallgatni. Mert a közelségnek ára van, ára lenne. Érezzük. És ha azt gondoljuk, hogy ó, mennyire borzalmas a közöny és a távolság, akkor gondoljunk csak egy pillanatra a szomszédunkra. A szomszéd gyerek zenéjére, aki közel van, a süket néni tévézési szokásaira, a felújításra a hatodikon. Akarom én a másik ember közelségét? Vagy tulajdonképpen ez az egész, hogy olyan könnyű sopánkodni, hogy milyen távol szakadtunk egymástól, ez tulajdonképpen nem ezt akarjuk egy ilyen időszakban, hogy pakoljuk össze max a családot, menjünk el valami meleg helyre, ahol senki nincs körülöttünk. Miről szól mindez? Erről a kettősségről, ami ott van az emberi kapcsolatban, hogy egyrészt ott van a vágy a közelségre, szükségünk van normális közösségekre, működők. Azt akarjuk, hogy olyan legyen a világ, ahol valakivel történik valami, van, aki mellé áll. Olyan legyen a világ, ahol vannak barátságok, ahol normális párkapcsolatok vannak. Szükségünk van mindezekre. De a másik oldalon a következő pillanatban ott van, hogy na de ez a közelség, ez fenyegető. Vágyik rá az ember, de meg akarom fizetni ennek az árát. A felületes kapcsolata nincs időnk, de a mélyebb kapcsolathoz van erőnk, van bátorságunk, van odaszállásunk. Értem, aki ebben a korszakban van, nagyon nagy kérdés van ez, hogy akarok egy családot, miért akarnék családot? Annyi mindent elvesz, annyi mindentől megfoszt, amit egyedül meg lehet tenni. És közben igaz, hogy valóságos élet csak a közelségben van, de a közelségnek nagyon nagy az ára. Bensőséget, meghittséget, elfogadást, jó közösséget akarunk, de azt a sok-sok macerát, ami ezzel jár, azt meg nem akarja az ember. A szabadsága, a függetlensége, az túl drága. Az én szabadsága. Ami nem engedi, hogy igazán közel engedjek embereket magamhoz, csak addig, amíg éppen nekem kell egy pillanatig, hogy ne legyek egyedül. Vagy ami nem engedi, hogy én adjam magam valaki másnak. Mert azért az én vagyok. Érzek, hogy milyen kettősség van a közelségben. Akkor nézzük a másik témát. Közel van-e Isten? Az egész Biblia fő témája ez. Isten közelsége, Isten közeljön. Két képet szeretnék megint felvillantani. Két eseményt, ahogy Isten közeljön. Az egyik, amit olvastunk a lekcióban, amikor Izrael, Isten kiszabadítja Egyiptomból, vándorolnak a pusztában, elérkeznek a Sínai hegyhez, és Isten közeljön, leszáll a Sínai hegyre, hogy szövetséget kössön ezzel a néppel. Itt adja aztán a 10 parancsolatot. És ahogy Isten közeljön, ahogy Isten leszáll, akkor mi az, ami ezzel együtt jár? Égrengés, földindulás, homály, felhő, tűz. Isten közeljön, de ez félelem. Ez rettenet. Mert a szent, tökéletes Isten érkezik el ehhez a néphez, és ezért azt parancsolja Isten Mózesnek, hogy húzz egy határt a hegy köré. És ezen a határon belül senki nem mehet. Mert ha valaki áthágja, átlépi ezt a határt, az azonnal meghal. Miért? Mit fejez ki a határ? Mit fejez ki ez a kerítés, ez a határ? Azt, hogy Isten szent és tökéletes közeljött, lejött, itt van, de a szent és tökéletes Isten jelenlétében nem mehet be az ember, mert az ember elveszett, mert az ember bűnös. És van, aki ezt tudja, hiszi és így gondolja. Van, aki lehet, hogy nem tudja és nem hiszi. Nem mondaná azt, hogy ilyen tételesen, hogy az ember nem tud belépni a Szent Isten jelenlétébe, mert bűnös. De érzi, érzed. Ott van a szívedben, hogy ha mennék is, de nem mehetek. Vonz ez a közelség, de hogy mehetnék valakinek, Istennek, a tökéletességnek, a mindenhatóságnak, a szentségnek a jelenlétébe. Ott van a szívünkben, beszél valami erről, hogy mennék, de nem. És az embernek egy része pedig ezt az Isten előtti idegenséget, félelmet, ezt átfordítja mindennek a támadásába, ami Istenhez tartozik. Egyház, lelkészek, mindez. Kőkemény ellenségesség, ami persze van mindezeknek nagyon sok bűne, meg volt a történelem folyamán, de nem ezért, nem erről szól ez a nagy ellenségesség, hanem arról, hogy az ember a szíve mélyén tudja, hogy nem mehet oda, hogy ki van zárva, hogy valahol ellenség, hogy idegen. De mi a tragédia? A tragédia az, hogy de az embernek több kell, mint hogy eszik, iszik, dolgozik és működik az élet. Az ember alapvetően transzcendentális lény, ha tetszik, ha nem. Az ember alapvetően akar valamit, szüksége van valamire, ami túlmutat a mindennapokon, túlmutat az élet keretein, ami valahol több, ami lelki, ami spirituális. És a határ nem ott van, hogy nem tudjuk, hogy mi ez, hanem a határ ott van, hogy a szívünkben van, a szívünk mélyén van az akadály, hogy bekerüljünk oda, ahova a szívünk legmélyebben vágyik. Értitek ezt a nagy kettősséget? Köszönöm. Ez az egyik eljövetel. De nézzünk egy másik képet. Egy másik eljövetelt. És ez mindjárt itt van előttünk. Karácsony. Hogyan jön el Isten karácsonykor Jézusban? Miről szól a történet? Kisgyermek megszületik Betlehemben, az egész körül romantika, bensőségesség, meghittség, elrejtettség, szépség. Isten eljött. És miközben persze azért ez a történet nem ennyire szép, mert az, hogy a várandós édesanyának egy állami parancsra el kell hagynia az otthonát 9. hónapban, és végig kell vándorolni ezen az úton, megérkezni Betlehembe a népszámlálás miatt, és ott nem találnak egy otthont, hanem valahol egy istálóban születik meg, azért ez nem annyira kedves, kellemes, bensőséges történet. De mégsem véletlenül lett ez ennyire kedves és bensőséges. Miért? Mert amikor Isten egy gyermek formájában közeljön, velünk valóvá lesz, az egy olyan fajta közelség, ami kedves, bensőséges, szeretetteljes, meghitt, nem? Elrejtett. Isten úgy jön ott közel, hogy nem ijeszt, nem rettent. Megrendíti az ott is az embereket Isten munkája és szentsége, de mégis valamiért más. Hogyan jön közel hozzánk Isten? A mai ember azt mondja, ha Isten közel akar jönni hozzám, mutassa meg magát. Mutassa meg magát. Jöjjön el dicsősége, hatalma, szentsége, mutassa meg magát. Meg tudunk állni előtte? Nem. Elvesztünk. Akkor Isten jön egy másik módon, eljön csendben, elrejtetten, egy gyermek formájában. És akkor mit mond a mai ember? Kilátja ebbe Istent. Ez is kettősség. Isten közel jön, és egyrészt vágyjuk, másrészt félünk. A másik ember közelségét egyrészt vágyjuk, másrészt tartunk tőle. Mit kezdjünk ezzel? Ez a kettő abszolút összetartozik. És ez az a pont, ahol nézzük azt, hogy mit mond Pál apostol az efézusi gyülekezetben, ahol valahol az evangélium lényegét fogalmazza meg ennek a közösségnek az életében. Hallgassátok most úgy ezt a két sort, hogy közben az a kérdés, hogy mit mond ez Isten közelségéről, és mit mond ez a másik ember közelségéről nekünk. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Azt mondja Pál, az evangélium az, hogy ti, akik pogány létetekre, nem zsidó létetekre, mondja nekik, távol voltatok Istentől, ti közel kerültetek. Ami azt jelenti, hogy akiket egy határ elválasztott Istentől, amikor azt mondja, hogy közel kerültetek, akkor azt mondja, hogy ez a határ, ez valamilyen módon eltűnt. Ti, akik ellenségesek voltatok valamikor Istennel, később itt ebben a részben azt a képet használja, a háza népe lettetek, a családjává lettetek, közel kerültetek ő hozzá. A közelség bensőséges, valóságos közösséget jelent vele. De nézzétek meg, hogy ugyanebben a két mondatban nem csak azt mondja, hogy ti, akik távol voltatok Istentől, közel kerültetek hozzá, hanem azt is mondja, hogy ti, akik távol voltatok egymástól, közel kerültetek egymáshoz. Azt mondja, a két nemzetséget egyé tette. Ki ez a két nemzetség? Ez az a két nemzetség, az a két társadalmi csoport, akik Efézusban is ott éltek. A pogányok és a zsidók. És ha valakik ég és föld távolságra voltak egymástól, az életről való elgondolásuk, az életritmusuk, az értékeik, a vallásuk, a hitük oldaláról nézve, akkor azok a zsidók és a pogányok abban az egy közösségben. Ez két nép. Ez két külön valóság. És persze találkoztak itt-ott a piacon, de azért nem ment be egy zsidó ember egy pogány házába. Nem volt olyan, hogy bement volna hozzá. Óriási fal volt a két közösség között, és azt mondja Pál a gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek, hogy itt ebben a gyülekezetben ezt a két nemzetséget, a zsidót és a pogányt Isten egyé tette, egy új néppé, közösségé formálta. És ez nem filozófia, ezek konkrét nevek, ezek konkrét emberek. Te zsidó vagy, én pogány, mi fényévnyire éltünk egymástól, most közel kerültünk egymáshoz, és nem hogy csak, hogy valahogy kibírjuk egymást, hanem egy új néppé lettünk. Hát szeretjük egymást. Hogyan? Hogyan lettek, akik távol voltak Istentől, közelvalók, és ugyanakkor, akik utálták egymást, vagy legalábbis fényévnyire voltak egymáshoz, közel egymáshoz? És a válasz az első kérdésre, távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, a másik a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében, Jézus testében lebontotta az elválasztó falat. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Jézus Krisztusban a közelség feloldódik. Hogy az ő halálában Isten azt a válaszfalat, amit tőle elválasztott, amiért mennék, de mégsem mehetek, ami nem csak kívül van a hegy körül, hanem ott van a szívem mélyén, mert tudom, hogy nem mehetek. Ezt a határt, ezt a falat Isten Krisztusban, az ő halálában lebontotta. Miért? Azt mondtuk, aki átment volna Mózes idejében ezen a vonalon, az meghalt. Nem lehet bemenni az Isten jelenlétébe. Büntetés van, halál van az elveszett embernek. De Jézus azért halt meg, azt, hogy Jézus meghalt, azt jelentette, hogy ezt a büntetést elhordozta, hogy megnyissa az utat közelébe, Isten jelenlétébe. És amikor valaki átélte ezt, hogy én bemehetek az Isten közelségébe, nem csak az van, hogy vágyik a szívem, de ki vagyok zárva, hanem átélhetem, hogy ő teljesen igent mond rám, magához ölel, szeret és elfogad, és a Szentlélek bizonyságot tesz a szívembe erről, hogy az ő gyermekévé lettem, érted? Átéled ezt, akkor kapsz erőt arra, hogy elkezd magadhoz ölelni azt az embert, aki különben nagyon távol van. Mert engem magamhoz ölelt az az Isten, akitől én különben nagyon távol vagyok. A bűneim ellenére, az elveszettségem ellenére magához ölelt. És innen születik a megbékélés a másik emberrel. A befejezéshez közeledve szeretném, hogyha átfogalmaznánk ezt a témát. Nem a közelség a kérdés, hanem a szeretet. Nem a közelség a kérdés, hanem a szeretet. Isten szeretete és a másik ember szeretete. A kérdés az, akarunk-e szeretni? Mert a közelségnek egyetlen egy megoldása van. És ez a szeretet. Isten szeretete és az ember szeretete. És a szeretet az költséges. A szeretet kockázatos. Akkor már értjük, hogy miért van a közelségnek ára, mert a szeretetnek ára van. Hallgassátok meg C.S. Lewisnak ezt a Szeretet négy arca című könyvből ezt a gondolatát. Nagyon fontos, ez a lényeg. Amikor arról az a téma, hogy szeressek vagy ne szeressek Istent, embert. Szeressem, ne szeressem. Ez a dilemma. Hallgassatok meg, mit mond. Nincs biztos befektetés. Ha szeretsz, sebezhető vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved. De legalábbis sebet kap. Ha érintetlenül meg akarod őrizni, ne adj senkinek, még egy állatnak se. Óvatosan bugyoláld be mindenféle kis hóbortba és kettelésbe, gondosan kerülj minden kötődést, zárd be jól önzésed ládikójába, vagy koporsójába. De ott a koporsóban, ott a biztonságos, sötét, füllet éjszakában elváltozik majd. Nem törik össze. Törhetetlen, áthatolhatatlan, megváltoztathatatlan szív lesz belőle. A tragédiának, vagy legalábbis a tragédia lehetőségének egyetlen alternatívája van. A kárhozat. A mennyországon kívül pedig csak egy helyen lehetsz teljes biztonságban a szeretet veszélyeitől és izgalmaitól. Ez pedig a pokol. Mert ezt mondja. A pokol lényege, hogy egyedül vagyok, és csak önmagamat szeretem. Ezt mondja, ez az egyetlen egy alternatíva arra, hogy szeressem Istent, szeressem a másik embert, és ezzel kitegyem magam a tragédiának, a fájdalomnak, annak, hogy visszaélnek ezzel a szeretettel. Ez a két lehetőség van. Vagy közel vagyok Istenhez és a másik emberhez, mert szeretem, és ez az evangélium, hogy ez lehetséges, vagy bezárom a szívemet saját magamba, és megóvom. És akkor kemény lesz, áthatolhatatlan. Egyedül maradok, és ez a kárhozat lényege. Befejezésül, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok, mondja Jakab. Közeledjetek az Istenhez. Mit jelent ez ma? Az, hogy akárhol vagy most ebben a pillanatban Isten és a másik ember felé, egy lépést teszel. Egy lépéssel közelebb. Lehet, hogy valaki nagyon-nagyon távol van Istentől. Csak valahogy véletlenül itt van ma. Hát nem véletlenül. És egyszer csak annyi, hogy adsz egy esélyt Istennek. Te tényleg keresel, tényleg szeretsz, tényleg vagy. Esetleg azt mondod, hogy na akkor először kézbe veszek egy Bibliát. Kicsoda ez a Jézus? Elolvasok egy evangéliumot. Jön karácsony, megtehetem. Egy nagyon apró lépés, amiben közeledek Istenhez, és ő közeledni fog hozzám. Valaki számára, aki már úgy keres egy ideje, szomja az egy ideje, a konkrét lépés az, hogy például jelentkezel egy alfa kurzusra. Azt mondod, hogy itt van ez a lehetőség, meg akarom jobban ismerni az evangéliumot. Már ott van bennem az, hogy adok erre 10 estét, 10 héten át. Jelentkezem, teszek egy lépést. Nem vagyok még biztos sok mindenben, nem tudok semmit. Meg akarom jobban ismerni, közelebb megyek. Sokunk számára talán azt jelenti, hogy átgondolod, hogy mit fogsz másképp tenni, vagy mit fogtok másképp tenni karácsonykor, mint eddig. Lehet, hogy a családban soha nem tudtuk még ezt megtenni, vagy mertük megtenni, mondjuk, hogy olvassuk el a Bibliából szentesse a karácsonyi üzenetet, most a történetet. Most azt mondjuk, hogy elolvassuk. Lehet, hogy soha nem mertük megtenni, hogy valaki imádkozzon pár szóval. Most azt mondjuk, hogy valaki imádkozzon. Apró lépést, legyen egy kicsit más. Közeljetek Istenhez, közeledni fog hozzátok. Lehet, hogy valakinek ez azt jelenti, hogy a szomszéd, akit nem bírok elviselni, de talán azt mondod, hogy teszek egy lépést Isten felé és ő felé. Tálca süteménnyel bekopogtatok. Lehet, hogy rám csapja az ajtót. De megteszem. Egy út, valakihez elmegyek, akihez nem mennék el, ha ma nem szólt volna Isten hozzám. Valamit megteszek, amit nem tennék egy másik ember felé. Valakit felhívok telefonon. Valakitől bocsánatot kérek ma. Valakinek megbocsátok ma. Mert nem megyek úgy bele ebbe a karácsonyba, hogy ne tisztázzam a dolgokat. Közeljetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. És lehet, hogy valakinek csak annyit jelent, és ez minden, hogy kinyitom ma a szívemet, és kitárom a szívemet Jézus előtt. Jöjj és légy az Uram. Uram, én beléd vetem a bizalmamat. Sok mindent nem értek még, de veled akarok járni. Neked akarom adni az életemet. Te vagy az, aki így szerettél engem, hogy meghaltál értem. Te vagy az, aki újra tudsz kezdeni az életembe. Megnyitom a szívemet, és átadom az életemet neked. Miért ne tennéd, ha még nem tetted? Miért ne erősítenéd meg, ha már talán valamikor régen megtetted, de elsodródtál tőle? Isten szent lelke munkája mindez bennünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ahogy te közeledsz hozzánk, ahogy te szeretsz bennünket, ami felfoghatatlan, kiérdemelhetetlen. Köszönjük, hogy ez a legnagyobb ajándék. Te magad. És szeretnénk most teljesen kitárni a szívünket előtted. És egyszerűen csak kérni, hogy kegyelmet, szereteted, szent lelked ereje és hatalma áradjon belénk. Olvassza meg a kemény szívünket. Változtassa meg a gondolkodásunkat. És indítson bennünket olyan utakra, amelyeken közelebb kerülünk hozzád, és közelebb kerülünk más emberekhez. Különösen imádkozunk, Urunk, azokért, akik úgy vannak ma jelen, hogy még kérdés számukra, hogy hozzád tartoznak-e. Urunk, ad nekik a bizonyosságot, hogy ha most kimondják, hogy te Úr vagy az életükben, ha készek odaengedni, átadni az ő életüket te neked az Úr Jézus Krisztusért, akkor te egyszer és mindenkorra a magad közelségébe hívtad és tartod őket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj nekünk sokkal-sokkal több szeretetet, konkrét cselekedetekben megfogható szeretetet azok iránt, akikkel nehéz ebben az időszakban. Akár mert fizikailag közel vannak, akár mert távol, de hadd tudjuk a te szeretetedet továbbadni egy-egy szóval, egy-egy mondattal, egy-egy mozdulattal, egy-egy cselekedettel. Imádkozunk azért, Urunk, hogy készíts fel a szívünket, az életünket erre az ünnepre. hogy megtanuljunk úgy ünnepelni, hogy Te abban ott vagy. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik magányosak, akik egyedül vannak, akik szomorúak, akik számára minden ilyen ünnep különösen is nehéz. Imádkozunk vigasztalásért, közelségedért, jó társakért az ő életükben. Imádkozunk azokért, akik már most nagyon-nagyon fáradtak és kimerültek. Kérünk, hogy újítsad meg az ő erejüket. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak megállni. Adj szabadságot megállni és csak gyönyörködni mindabban, amit Te teremtettél, létrehoztál és megadtál. Imádkozunk elégedettségért, hogy ne legyünk elégedetlenek, és szabadíts meg minden panasztól, és töltsd be a hálaadással. Imádkozunk, Urunk, a mi hazánkért, a mi országunkért, az itt élő családokért. Add, hogy a Te fényedből ragyogjon fel minél több a következő napokban. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és elfogadsz minket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.